29. fejezet. A császárné másnap korán reggel hivatta Titanillát, aki durcásan kapkodta magára ruháit. Inkább hajnali, mint éjjeli alvó volt, de most még a reggel is ébren találta. Akkor kezdett belemerülni az álomba, amikor Trulla ilyetten fölrázta a meglepő parancsal. A lány, ahogy a durcásságot kimosta a szeméből, inkább kíváncsi volt, mint nyugtalan. Soha se történt meg, hogy ilyen szokatlan időben látni kívánta volna a császárné, nem is tartotta valószínűnek, hogy az ő szíve fájdult volna meg utána. Talán a lánya érkezett meg váratlanul, Valéria, és neki üzenetet hozott az apjától. Ha maga Galerius jött volna meg, az személyesen kereste volna föl. Maxentius pedig, ettől a gondolattól végigfutott rajta a hideg, akár éjszakának idején is rátört volna. Rossz éjszakád volt, lányom, tartotta vissza a domina letérdeléstől. Nagyon sápat vagy. A nobilissima egyszerre olyan piros lett, mint a csipkerózsa bogyója. Sok meglepetés érte egyszerre. A császárné puha hangon lányának szólította. Elengedte neki az adorációt. Kitalálta, hogy neki rossz éjszakája volt, aminek nyomait siettében elfelejtette festékkel eltüntetni. Most már kezdett félni. Nem kis dolog lehet az, ami a császárnét így megváltoztatta. Mindenre elkészülve válaszolta, hogy minden betegségét elmulasztaná, bár semmi baját nem érzi, ha szolgálatára lehetne az Augustának. Nem is gondolod, lányom, milyen nagy kérésem van hozzád, mondta a gyereke zavarnak olyan mosolyával, amely egészen megfiatalította elgyötört arcát. Nem találsz nagyon sápatnak? Igen, Augusta, ismerte be a lány, mintha neked is rossz éjszakád lett volna. Arra akarlak kérni, hogy fessél ki engemet. Tudod, én öregasszony vagyok, és nem értek az ilyesmihez. Fiatal koromban még nem ez a divat volt, azóta pedig nem volt kedvem megtanulni. Szeretném, ha te mutatnád meg, hogyan csináljátok, előtted nem szégyellem magam úgy, mint az udvarmesternőm előtt, hogy én is szép akarok még lenni. Megértesz engem, Maxi Tanilla? Olyan zavarban volt, hogy a Maximillából és a Titanillából új nevet csinált a lánynak. Hogyne, Augusta mosolygott kínosan, ha megengeded, mindjárt hozom is a szépítőszereket, bár a te arcodnak igazán semmi szüksége rájuk. Szeretett volna szemébe kacagni az öregasszonynak, és neki esni ököllel és körömmel és arculveréssel pirosítani ki a minium kenőcs helyett. Kioltani a szeme világát a belladonna cseppentővel, az agyába sütni a haj göndörítő vasat, és gonosz vén szívébe fúrni az ezüst olló és ezüst csiptető hegyét. Most már tudta, ki áhított rá arra a játékszerre, amit ő keresett. Ő talált magának. Nem adja, nem adja, nem adja se ennek a vén szenteskedőnek, aki most akar Messalinát játszani a rabszolgájával, se senkinek a világon. Hazafelé menet lobogott fel a szívében ez a gyilkos indulat. Mire visszaért a szépítőszeres citromfaládával, akkorra már el is lobogott. Most már attól a gondolattól volt kacaghatnék, hogy neki féltenie kellene valakitől az ő gránátvirágját, aki még ő előtte is lesüti a szemét, és a lábanyomát is csókolgatja, de csak amikor azt hiszi, hogy ő nem látja. Ügyes és szelíd kézzel simogatta rá az idegesen megránduló arcra a tavasz üdepírját, ahogy ártatlan gonoszkodással mondta, és a hervat ajkakra az eper kenőcsöt. A többire sor se került. Öregasszonynak így is elég szép vagyok már én, mondta hálálkodva Titanillának, aki zavart kuncogással távozott. Előre örült neki, hogy el fogja ő mulattatni gránátvirágot ezzel a furcsa titokkal, sőt, ajánlatot is fog tenni, hogy őt is kiszépíti, mégpedig kedvezményes árban, mint kartársat, hiszen most már egy úrnőt szolgálnak. Ez a félbemunka azonban és a császárnő öngúnyoló nyugalma megzavarta. A kifestett arc valóban nyugodtá tette az Augustát. A festék megadta neki azt a biztonságot, amit a páncél a csatára készülő katonának. El volt készülve rá, hogy halálos harcot kell vívni a rabszolgáért, aki az ő fiatalkori vonásait viseli, és nem akarta a Fláviusokat azzal erősíteni, hogy őt sápatnak lássák. Barátságos méltósággal fogadta a Cézárt és fiát a palota Tablinumában, amely az ő ideérkezése óta még nem látott vendéget. Eldicsekedett vele, milyen jól aludt, bizonyosan azért, mert olyan kedvesen töltötte velük az estét, és remélte, hogy ők is jól pihentek. Nem, csóválta meg Konstantius fehér fejét. Neki már hetek óta rossz éjszakái vannak. Nehezen alszik el, és mindig olyan álmok gyötrik, amelyeket hipnosz nem a káprázatok elefántcsont kapuján keresztül terel hozzá, hanem a valóság szaru kapuján állt. Olyan dologban szeretném tanácsodat kérni, Augusta, amely a birodalom ügye ugyan, de a császárra és Reát tartozik legelőször. Az Augusta csak fej és kéz mozdulattal hatalmazta föl rá a Cézárt, hogy beszéljen. Arcát ugyan védte a festékpáncél, de félt, hogy a hang árulója lesz. Szemben vele hatalmas freskó borította a Tablinum főfalát. A kép az Olymposzt ábrázolta minden istenével, amint Jupiter felosztja köztük a világot. A császárné látta, hogy az ő arca helyett a kép harsogó piros. Kék és sárga színei sápadnak el. A keresztényekről beszélek, Domina, vagyis az istentelenekről, ahogy nevezni szokás őket. A császárné szemében az istenek színei kezdtek elevenedni. Más körülmények között nem okozott volna neki nagy örömet a keresztények emlegetése. Most megváltás volt végre megtudni, hogy csak ennyiről van szó. Fölsóhajtott, és az a különös gondolata támadt, hogy Krisztus könnyebbedhetett meg így, mikor hóhérai levették válláról a keresztet. Mi van velük? Velük, így kérdezte. Keresztényeket nem akart, istenteleneket nem tudott mondani. Nem tudsz az üldöző rendeletekről? Tudom, hogy a császár adott ki ilyeneket. Többet csak ugyan nem tudott. A császár feleségéhez nem lehetett halandó embernek kérdetlen szóval odatolakodni, s ő senkit se tüntetett ki megszólításával. S akik bájéban örülhettek az istenek kegyének, azoknak igazán nem jutottak eszükbe a keresztények. Itt egészen más természetű rendőri ügyek megbeszélésével fűszerezték a társas összejöveteleket. A Cézár eltakarta az arcát két tenyerével. Boldog vagy, Domina, hogy nem tudsz többet. De én most utaztam keresztül Maximianus országain, és ezért nem tudok mással álmodni, csak korbácsokkal, kínpadokkal, karóba húzott asszonyokkal, vadállatok elé dobott gyermekekkel. Az alpesektől idáig keresztek szegélyezik az országutakat, és azokról keresztények rothadt húsát szaggatják le a vadállatok. Derékig a farkasok, azon fölül a hollók és keselyük. A Domina egyre összébb esett székében. Tiltakozást szeretett volna sikítani, de nem bírt. Nagy erő megfeszítéssel tudta a fejét Konstantinus felé fordítani, aki átvette apjától a szót. Ő a keletről jött Rómába, Diokleciánus és Galérius tartományaiból. Ahogy azelőtt minden provinciának megvolt a nemzeti viselete, most nemzeti kínzó művészet alakult ki mindenütt. Szíriában a forró szurokkal töltött üst védi az isteneket, Kappadóciában az olvasztott ólom, Júdeában a fejsze, Pontusban a kerék. Galérius Cézár nekem magamnak dicsekedett vele, hogy ő mennyivel emberségesebb Isten, mint a keresztényeké. Az egy almatolvajt is örök tűzben sütögettet. Ő olyan rostét talált ki, amelyen a legöregebb keresztény is puhára sül egy óra alatt. Most már a császárné is tenyerébe rejtette az arcát. Hát még ha azokat a hangokat hallanád, Domina, amelyektől az én fülem soha se szabadul meg többet. Mediolánumban olyan sikoltások hallatszottak ki egy piszkos házból, hogy meg kellett állítatnom a kocsimat. Egy liktor állt a mocskos kapuajban, attól kérdeztem meg, mi történik itt. Nevetve válaszolt, hogy eleget tesznek a törvénynek. Még érvényben van a régi Rómának az a törvénye, hogy szűzet nem szabad kivégezni. Abban a házban keresztény szűzek sikoltoztak. A hóhérlegények elhárították az akadályt az üldöző törvények érvényesülése elől. Nem lehet, a császár nem tudhat ezekről. A császárné azt hitte, akkorát kiáltott, hogy kihallatszik a palotából. Pedig csak nyöszörgött, alig lehetett megérteni. Én is azt hiszem, nem tud, igazította Cézár egy bíborvánkost a császárné reszkető lábai alá. Azért megyünk Alexandriába, hogy beszámoljunk neki. Te is, borzongott meg a császárné, te is eleget tettél a rendeleteknek. Ameddig lehetett, bólintott a Cézár. Az első rendeletet magam hirdettem ki az udvarnak. Megkérdeztem, ki a keresztény. 27-en jelentkeztek. Fölszólítottam őket, szemem láttára áldozzanak az isteneknek. 9-en megtették, azokat rögtön elzavartam szolgálatomból. Megmondtam nekik, hogy aki istenét az első szóra megtagadja, attól az ura se várhat hűséget. Konstantinos rajongó szemmel nézett az apjára. Én éreztem, mikor messze voltam is tőled, hogy a te kezeid tiszták a vértől. A Cézár jóságosan elmosolyodott. Pedig nem volt könnyű dolog tisztán tartani őket. Sokfelé nem akarták a keresztények beérni azzal, hogy templomaikat bezárattam és irataikat elégettettem. Voltak, akik erőnek erejével meg akartak halni. Ezeket valamelyik észvesztő démon szállhatta meg. Ugyan az is lehet, hogy csak a kapzsiság bántotta őket, mert valami koronát emlegettek, amihez én miattam nem juthatnak, és azzal fenyegetőztek, hogy kivándorolnak oda, ahol életük árán örökké való kincseket nyerhetnek. A prétorok ilyetten kérték az utasítást, hogy mit csináljanak ezekkel a balgatagokkal. Azt üzentem nekik, hogy kergessenek el mindenkit, aki meg akar halni, de aki nem hajlandó észre térni, adjanak egy réz azt kötélre. A princepset elkedvetlenítette a beszédnek ez a fordulata. Közbe akart vágni, de a császárné megelőzte. Azt kérdezte a Cézártól, mindezt őszintén el fogja-e mondani a császárnak. Többet is ennél, Domina. Nem csak az ember szívéhez fordulok, hanem az uralkodó bölcsességéhez is. Megkérdem tőle, hasznosnak ítélje a birodalomra nézve a legerényesebb emberek kiirtását. Ő a birodalom ellenségeit látja bennük. Rázta a fejét a császárné. Ki tudja, vont vállat a Cézár, és a fiúra nézett. Nagyon sokan vannak számra, és elsők a szótartásban és az összetartásban. Ha a császár Galériusra hallgat, veled őszintén beszélek, Domina, és ellenségekké teszi őket, akkor talán csak ugyan elvész miattuk a birodalom. De ha nekünk ad igazat, akkor úgy lehet, ők lesznek azok, akik az egész világot egy birodalommá teszik. A princeps most megint lelkesült az apjáért, és példákat mondott a keresztény kitartás csodáira. Különösen az asszonyokon ámult el, akik sok helyen a férfiakat is megszégyenítették az álhatatosságban. A férfiak közt mindenütt akadt megtántorodó. Nem az életüket féltették ezek se, csak kényelmüket vagy az élet apró örömeit. Egyik a hivatalát nem akarta feláldozni, a másik annak nem akarta kitenni magát, hogy barátai elforduljanak tőle az utcán, vagy a közös fürdőben az emberek kiugráljanak abból a medencéből, amelybe ő belép. Volt, aki azért tért vissza a régi hitre, mert nem akarta, hogy iskolás gyerekét a többiek leköpdössék az utcán, s volt hír olyan keresztényről is, aki azért tagadta meg a hitét, mert nem tudott lemondani arról, hogy valami nagy gladiátor mérkőzésre elmenjen, amit a keresztények halálos bűnnek tartottak, mint minden vérontást. Hanem az asszonyok. Hallott olyanról, még fiatal özvegyről Bitíniában, akit a bíró mindenképpen meg akart menteni. A markába szorítatott vele néhány szem gabonát, azután ő maga odacipelte a hivatalos oltáron égő tűzhöz, és erősen lefogott kezét erőszakkal odahúzta a tűz fölé. De csak addig, míg megcsapta a láng. És az első pillanat fájdalmában szétnyilván az összeszorított ujjak, a tűzbe hulladták a gabona szemeket. A bíró kijelentett, hogy a törvénynek elég tétetett, s most már, odaállítván az özvegyet maga mellé az emelvényre, azt kívánta tőle, csak ennyit mondjon fönhangon, pusztuljanak el az istentelenek. Az özvegy kiáltotta is a kívánt szavakat, de ugyanakkor rámutatott a bíróra, a poroszlókra és a hallgatóságra. Erre úgy végezték ki, hogy lábánál fogva füst fölé akasztották. Egy másik asszonyt, akinek a férje hittagadó lett, ez Anquyrában történt. Semmiféle kínzással nem bírtak rávenni arra, hogy többet mondjon annál a két szónál, amellyel kereszténynek vallotta magát. Körmei alá hegyes nádat vertek, mellére forró olmot, ölébe jeges vizet csepegtettek. Először lábait, azután karjait vágták le bárdal, s törzsét, mikor már alig volt benne élet, olyan cölöpre kötözték rá, amely hegyes szögekkel volt átverve. Ettől a kintól még egyszer fölnyitotta a szemét, és utolsó pillantásával észrevette férjét, aki szégyenkezve állt ott az üvöltöző tömegben. Most már megszólalt. Azt kiáltotta neki, ne szégyelje magát, hanem legyen rá büszke, hogy feleségét Isten méltónak találta a vértanú halálra. Erre a férj odarohant hozzá, átölelte a halottat, és mivel nem lehetett elválasztani tőle, ott verték agyon vasdorongokkal. De a legnagyobb hős talán mégis az az edesszai asszony volt, akit 4 gyermekével ítéltek mágia halálra, mert azokat is keresztényeknek vallotta. Mikor a pribékek megjelentek értük a börtönben, a legkisebb gyerek, Barulasz nevű, megijedt a vad tekintetű emberektől, és ijedtében, mert még csak 4 éves volt, az ajtó mögé bújt. A hóhérok nem is vették volna észre, de az anya maga húzta elő, mert nem akarta, hogy legkedvesebb gyereke ne üljön mellett a mennyei városban, az Isten aranyasztalánál. Nem princeps, ugrott fel a császárné, az nem anya volt, hanem vadállat, rosszabb a hirkániai tigrisnél. Konstantinus egy pillanatig zavartan hallgatott, aztán bocsánatot kért. Nem akarta az Augustát fölizgatni, csak azt akarta bizonyítani, hogy ilyen elszántságot nem lehet hóhérokkal meggyőzni. Mindössze 1 asszonyról hallott, aki megtántorodott, és turifikálta lett. A császárnénak meg kellett fogódzania a székbe, hogy meg ne tántorodjon. Mi az a turifikálta, kérdezte nagy lélegzetet véve. Abban reménykedett, hogy hátha nem az, amit ő sejt. Olyan keresztény asszony, aki tömjén áldozatot mutatva az isteneknek. Ez imádkozott is hozzájuk. Arra kérte őket, hogy gyógyítsák meg a beteg fiát. Látod, csattant fel az Augusta hangja, ez anya volt. Lelke üdvössége árán is megmentette a fia életét. Nem mentette meg, mondta csöndesen a princeps. 1 hét múlva meghalt a beteg fiú. Az asszony azt állította, a keresztények kiátkozták, és ezért verte meg a keresztények istene. Erre tört ki aztán Trallesban a nagy keresztény üldözés, mert ez az eset ott történt, Trallesban. Mégis jó volt a festékpáncélt felrakatni. A császárné érezte, hogy még a szíve is elsápadt, de azt is tudta, hogy most erősebbnek kell lennie, mint valaha. Mikor utazol Alexandriába, Cézár? Délben indul a hajónk, Augusta. Veletek megyek. Segítségetekre akarok lenni a császárnál. Véget kell vetni a vérontásnak. Bocsássatok meg, hogy most már elbocsátalak benneteket, föl kell készülnem az útra. 1 óra múlva a hajótokon leszek. Hivattak Vintiport, hogy ő is csomagoljon össze. Az értevaló rettegés elfelejtette vele a régit. De míg a fiú előkerült, eszébe jutott minden veszedelem. Hogy is gondolhatta egy pillanatra is azt a képtelenséget még egyszer megmutatni a fiát, annak a Konstantiusnak, aki a pohárnok arcában az övét ismerte fel. Volt ereje úrnő módjára búcsúzni a rabszolgától. Neki el kell utaznia, s őt a nobilissimának bocsátja rendelkezésére. A továbbiakról majd Alexandriából fog utasítást kapni. Mindezt félrefordított arccal mondta, még nem volt ideje lemosni a festéket, és szégyelte volna, ha így látja a fia. Azután a nobilissimát hivatta. Vele már a reggel kötött barátság hangján beszélt. Míg ő oda lesz, rábízza a pohárnokát, aki tulajdonképp a császár kedveltje, amióta Nikomédiában életmentője volt. Épp azért kéri, ne bánjon vele közönséges rabszolga módjára. Különben is, mint a császártól tudja, a közös nílusi úton ő, a nobilissima is megkedvelte Quintiport. Jó felolvasó, s talán nem csak a filozófusokat tudja értelmesen megszólaltatni, hanem a költőket is, akikben ő öregasszony létére is megérti ezt, Fiatal lányoknak bizonyosan több örömet elik. Szeretném, ha a tiszta és nemes Vergéliuszt olvastatnád vele, leányom, és talán ne hagyd sokat magára. Itt Bájéban sok a könnyelmű nő. Vigyázz, ne keveredjen ilyenek közé, a császár megharagudna érte. Egy kicsit akadozva mondta ezt. Éppen úgy, mint a Quintipor mondta volna, akinek volt kitől örökölni a szemérmességet, csak úgy, mint a vértől való irtózást. Priska császárné, aki eznap festette ki először magát, ezen a napon beszélt először könnyelmű nőkről. Titanilla most már végképp nem tudta, mit gondoljon. Nem sikoltotta el magát örömében, de leborult, és életében először megcsókolta az Augusta lábát, mint egy rabnő.